első élmény egy mesés könyv volt, fönn is van valahol az emeleten, egy orosz népmese gyűjtemény volt, amelyben valami olyan meséről volt szó, hogy van egy kesztyű, amely kesztyűbe, már nem emlékszem, hogy valamilyen állat befészkeli ott magát, és hát először anyukám olvasgatta föl, és akkor tanulgattam a betűket, és próbálta elolvastatni velem, és elég nehezen ment, és főleg a C betűnek nem tudom miért a kiolvasásával voltak éppen problémák. Aztán volt egy olyan mese benne, hogy egy királyfi ilyen lovagi tornán vesz részt, és az a tét, hogy valami nagyon magas, ilyen toronyszerű építményre kellett a lovával fölugratnia, és ott a toronyszerű építmény tetején ült, állt valahol a király, és vagy sok egyik hőse tudta, és tudott oda felugratni, csak a mesének a hőse. És hát valahol itt kezdődött, amikor megfogta az ember, vagy hát a gyermeknek a gondolatvilágát ez a történet, és akkor elkezdett olvasgatni először persze meséket, a klasszikus meséket, a Grimm, meg a Andersen, meg Benedekelek meséket, és aztán így kezdődött a következő állomás, az már úgy emlékszem, hogy az már inkább a gimnázium idejére volt lokalizálható, amikor a nyugat nemzedéke kezdett nagy hatással lenni, amit ezt a hatást máig nem hevertem ki. Illetve másodikos, mai szóval tizedikes gimnázium végeztével, mi Miskolcon laktunk, a Kazinczy könyvesboltban bókláztam, mint már nem egyszer, és a polcon teljesen véletlenül leemeltem egy vaskos verses kötetet, Ápril Lajos megnőtt a csend című kötetét, és belelapozgattam, és elkezdtem olvasgatni, és aztán egy mohóban kezdtem olvasgatni, megvettem az Ápril kötetet, és aztán Áprilból írtam a doktori disszertációt is, és Ápril is végigkísérte az életemet, kíséri az életemet. Nagy felismerésem volt, de már sok éves koromban, 30-40 között, hogy amely felismerésre korábban nem jöttem rá, hogy az időskori Ápril Lajos a fényképén meglehetősen hasonlított édesapámra, és ez természetesen teljesen véletlen, és lehet, hogy nem is hasonlít annyira, csak én éreztem úgy, hogy nem volt véletlen talán Áprili kötetével való találkozásom. Semmiféle könyvtárunk nem volt, édesapám vasutas volt, édesanyám meg egy ideig moziban volt pénztáros, talán ez sem véletlen. Most olvasgattam éppen a napokban Szondi Lipót sors analízisét. Most édesanyámnak voltak bizonyos irodalmi ambíciói. Ő 16. gyermek volt, 16 gyermekes családban. Nem kell mondanom, hogy 8 általános is osztályt végzett. De ezzel a műveltséggel ő írogatott novellákat. Hát utólag persze irodalmi szempontból olyan mélyen nem mérhető novellákat írt, de versíráshoz, illetve a prózaíráshoz bizonyos affinitása volt. És egyébként művészeti kérdésekhez, ő mindig nagyon szeretett volna tanulni, ez soha nem adatott meg neki. Zongorázott is egy időben, és hát úgy gondolta, hogy azokat a dolgokat, ami neki nem sikerült, azt majd a fiának, hát ha sikerül. Hát ő szeretett olvasni, amihez hozzájutott, azokat a könyveket elolvastam mindig. Hát amikor én gyermekkoromra visszaemlékszem, 15-20 darab könyvnél nem volt több otthon, úgyhogy a Miskolci Rákóczi Ferenc, második Rákóczi Ferenc megyei könyvtárral időközben hát elég mély barátságot sikerült kötni, és szintén vagy tizedikes, vagy kilencedikes, vagy tizedikes voltam, hogy lehettem, az követő nyáron jöttek olyan klasszikusok, mint a Nyomorultak, hogy hát ez egy nyáron át tartott, meg aztán Dosztojevszki, tehát tulajdonképpen mindaz, amit otthon könyvügyben elsajátíthattam, az minimális volt, legfeljebb az érzékenység, amelyet elsősorban édesanyám közvetített számomra. mire egyetemre kerültem, hát olyan 600 körüli verset írtam, jót, rosszat, inkább közepeset, elsősorban nyugat hatására, illetve hát ha a régi versemet megnézném, akkor nagyjából mindig meg lehetett állapítani, most körülbelül József Attilát olvastam, kicsit József Attila hatásúak voltak, máskor Radnóti hatásúak, de hát azzal vigasztaltam magam, hogy József Attila is pályájának elején nagyszerű Ady verseket és nagyszerű Juhász Gyula verseket írt. Aztán az egyetemen, vagy abban az időszakban nagyjából a lírai vénám úgy elapadt, de az a készség megmaradt bennem, hogy bármilyen versformában, bármikor, ma is, bármennyi alatt képes vagyok szöveget létrehozni. A főiskolán többször játszottunk annak idején kollégákkal, meg hallgatókkal, hogy na, ki tud negyed óra alatt szonettet írni. Az egyetemen két ember volt rám igazán nagy hatással, többi oktatót, egykori professzoraimat is nagyon kedveltem, de igazából Szuronyi Lajos, és nála írtam Ápril Lajos, milyen véletlen, Ápril Lajos verseléséből a szakdolgozatot. Majd a másik ember Görömbei András, akinél pedig a szintén az Ápril Lajos, illetve hát az erdélyi irodalomból a doktori disszertációt. És hát a velük való találkozás, meg az egyetemmel való találkozás is motiválta természetesen az ember olvasáshoz való viszonyát. Részben Szurominak a régi magyar irodalomtól József Attiláig és napjainkig terjedő látásmódja, részben pedig hát Görömbei Andrásnak a modern magyar irodalom, illetve hát a nemzetiségi irodalmak iránti elkötelezettsége befolyásolt engem, meg többünket, vagy irányított afelé, hogy aztán próbáljunk meg ezzel is foglalkozni. 1980-ban végeztem magyar népelés szakon, és néhai kedves professzorom Szuromi Lajos azt mondta, hogy két évet nekem, hogy verstamból doktoráljak. Ebből a kettőből 10 év lett. 80 szeptemberétől én Nyíregyházán a Krúdi gimnáziumban magyar tanítani. Nem vagyok nyíregyházi, miskolci vagyok, véletlenszerűen kerültem ide, itt volt állás. És fiatal tanárként aztán az irodalmi színpadtól az iskola újságig, a iskola rádiótól a színjátszó csoportig minden az én nyakamba szakadt. És 82-ben kérdezte meg Néhai Pál György tanár úr, hogy óraadóként egy-két szemináriumot nem tartanék-e, mint fiatal tanerő. Tehát én 82-től voltam óraadó 89-ig, amikor is 89-ben volt állás lehetőség a főiskolán, és akkor pályáztam, és 89, talán augusztus 16-tól kerültem az irodalomtanszékre. Könyvásárlás, amely részben hát nyilván zseppénz és pénz kérdése volt, de hát az egyetemi korszakban olyan olcsók voltak a könyvek, az ösztöndíj nem volt túl nagy, mert 400 forint volt az ösztöndíj, de Debrecenben kiváló antikvárium volt, és én igyekeztem megszerezni antikváriumban mindezeket a könyveket, amikről annak idején ott tanulgattunk. A régi magyar irodalomtól kezdve az ókorom, illetve az ókorom kezdve a régi magyar irodalomtól folytatva napjainkig, hát akkor egy-egy könyvhét, emlékszem, hogy az általam kedvelt könyvek egy könyvhéten 600 forintból beszerezhetők voltak. Ma, ha a könyvhéten mindazt szeretném megvenni, ami érdekel, 60 ezerből nem jönne ki.
Igen.
Tehát ott kezdődött gyakorlatilag, valamint Kovács Kálmán, szintén néhai professzorunk egyszer azt mondta, a miskolci antikvár nagyon jó, mert Miskolcon nincs humán értelmiség, És hogyha valamit meg akarunk venni, akkor a Miskolci Antikvárba kell szétnézni. Hát én hazamentem ilyen módon, és a Miskolci Antikvárban nagyon sok mindenhez valóban sikerült hozzájutni. És aztán gyarapodtak a könyvek, is egyre nagyobb jelentett a raktározás. Nem tudom pontosan, hogy hány. Mielőtt megkérdezzék, nem tudom pontosan, hogy hány könyvem van. Hát utoljára nem tudom hány évvel ezelőtt, még talán szüleim éltek, 80-valahányban számoltam őket. Úgy gondolom, hogy a 10-12 ezer körül lehet ezeknek a száma. Könyveket nem szoktam visszavinni az antikvárba. Kétségtelenül, hogy ennek az állománynak vannak olyan, nyilvánvalóan olyan szép számmal olyan részei, tagjai, amelyek idejét múlta, most nem csak az úttörő zsebkönyvekre gondolok, de amelyek egyrészt történelem, másrészt könyvtől nem szoktam megszabadulni. Néha aggaszt a kérdés, hogy mi lesz, ha meghalok. Beszélgettünk arról is, hogy az egykori professzoraink könyvtáraikat hogyan akarják olyan helyeken tudni, ahol még használják is őket. De hát még talán lesz időm kigondolni, hogy mit csinálok velük. Én úgy gondolom, hogy mindenki elsősorban olyan könyveket gyűjt, amelyekkel foglalkozik. Ha százalékban nem tudnám megmondani, hogy témaköröket elsősorban összeszedtem. Nyilvánvalóan elsődlegesen legnagyobb részt a magyar szép irodalom, illetve a magyar irodalomtudomány van meg nekem. Kisebb részt a francia irodalom, még kisebb részen francia nyelven. Van nagy részben, amiket gyűjteni szoktam, filozófia, esztétika, zene, színház és filmtörténet. Kevésbé történelem, mikor a gyermekem cseperedett azért egy kicsit valami az ő szemületének tágításához szükségeltetett némileg egy kis természettudomány, történettudomány, alapkönyvek, kézikönyvek, lexikonok, illetve hát a másik, harmadik szenvedélyeim között szerepel a fotóművészet, tehát a fotóművészethez, a fotózáshoz kapcsolható könyvek, folyóiratok elég nagy példányszámot jelentenének. Azt hiszem, hogy minden témát felsoroltam, amelyeket gyűjtögettem, és hát ma is próbálok még már egyre csökkenő mértékben gyűjteni, egyrészt olyan mennyiségben jelennek meg, hogy ha napi 24 órát olvasnánk, sem jutnánk tulajdonképpen sehova. De hát ezzel a kérdéssel minden olvasó ember előbb-utóbb találkozik. Másrészt számos izgalmas témájú kötet is jelenik meg manapság, akár természettudományból is, amelyet népszerűsítő szinten ugye a bölcsész is fel tud fogni. Olyan 1000-1200 darab DHS kazetta van, amelyeket föl kellene digitalizálni. DVD-ből is van, vagy 500. Ezeknek a természetesen a nagyobb része magyar film volt, kisebb része francia, illetve az egyetemes filmtörténet jelesei. Az olvasás mindig azt jelenti, az ember önmagát keresi, és néha elgondolkodom azon, hogy hát úgysem a könyvekből fogom megkapni a választ az olvasásban. A hermeneutika óta meg tudjuk, hogy mennyire rólunk szól a könyv. Én is mindig azokat a szerzőket, meg hát az április is ilyen volt. Csak akkor még nem tudtam, nem ismertem Gadamert.
Öntudatlanul.
Igen. Az ember a könyvekben önmagát keresi. Hát persze, egy részben, hát más részt vannak olyan művek, könyvek, amelyek hát a általunk megismerhetetlen világról hoznak, megismerhetetlen korokról hoznak képet. számunkra is. Hát egyrészt azt is mutatják, hogy Szofoklész óta sok van és sok volt, mint csodálatos, vagy a Ratko fordítása idézünk. De igen, akkor azt látjuk, hogy az ember nem igen változott. A körülmények meg a díszletek változtak, de szoktuk mondani, hogy a Bibliában minden benne van. Mondhatjuk, hogy a Homéroza minden benne van. Hát utána már nem is kéne mást olvasni, mind, ahhoz képest csak új díszletek között látjuk ugyanazt. Igen, tehát mit jelent az olvasás? Hát nyilván jelent egy felüdülést, egy szellemi kikapcsolódást, egy önkeresést, egy világmegismerést, nagy szavakat, ha mondunk, jelent egy kapcsolatot múlttal. Még egy kedves professzoromat, Juló Viktor bácsit emlegetném, aki akkor fiatalon, megmosolyogtuk, mikor azt mondta, hogy hát fiúk, én már olyan módon ismerem Csokonait, minden napját, hogy én néha beszélgetni szoktam vele. És Viktor bácsi szeptembertől májusig, mikor Csokonai előadást tartott, szeptembertől májusig még csak odáig jutott az életműben, hogy Csokonai elment a kollégiumba, de még az életműről nem volt szó. És eszembe jut gyakran Viktor bácsinak ez a mondata, amikor Áprilisra gondolok, vagy a franciák közül a kedvenc szerzőm volt a François Gachot, akiknek, ha minden napját nem is ismerem még, de beszélgetni azért szoktam velük.